Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, és Kovács Dániel múzeológussal beszélgetek, aki a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa, és sosem volt Budapest című fantasztikus kiállítás kurátora. Nagyon sokan, akik járják akár Budapestet, akár az európai nagyvárosokat, mindig fantáziálnak arról, hogy milyen volt persze, de arról is, hogy milyen lehetett volna egy város, és erre itt most lehetőséget kapunk, egyrészt a digitális technikának köszönhetően meg is mutatjátok, hogy milyen lehetett volna Budapest, ha megvalósulnak bizonyos tervek, és ugyanakkor pedig kihoztatok hát elképesztően szép és önmagában is műalkotásként értelmezhető rajzokat, és hát néhány makettet is. Mi hívta életre ezt a kiállítást? Azon túl, hogy tudjuk, hogy folyamatosan Budapestet ünnepeljük ebben az évben, hiszen 150 éves a város egyesítése.
2-3 éve kezdtünk el gondolkodni azon, hogy hogyan ünnepelhetnénk meg Budapestet erre az évfordulóra, és az egyik legjobb ötlet volt, ami végül is nyert is, hogy valamiképpen a múzeum gyűjteményének a gazdagságát is megpróbáljuk megmutatni ennek kapcsán, tehát párosítsuk ezt a két szándékot, és így merült fel, hogy akkor az elmúlt 150 év meg nem valósult terveiből válogatunk. Több mint 800 műtárgy jött össze a válogatás során, ezt azért jelentősen csökkenteni kellett, de egy is több mint 170 darabot mutatunk be itt a Pesti Vigadóban a kiállításon.
Ugye ez a tervpályázat, terv, a nagy közönség ezt mindig egy picit lesajnálja, hiszen egy építész tervezett valamit, de az nem valósult meg, meg eleve úgy is írták ki, hogy csak tervpályázat, stb. De itt az ember szembesül azzal, hogy hoppá, hát oké, hogy szoktuk mondani az építészekre, hogy építőművészek, de hogy ez tényleg művészet, és tényleg amikor tervpályázat van, meg tervekről van szó, akkor elképesztő műalkotások tudnak születni, anélkül, hogy esetleg adott esetben attól kéne tartani, hogy megvalósul, van ilyen is, meg hát nyilván vannak olyan tervek, amik ténylegesen azért készültek, hogy megépüljenek, de egy új bugyra nyílik meg itt a, hát tulajdonképpen a képzőművészetnek, azt kell, hogy mondjam.
Nagyon örülök, hogyha ez a benyomás, mert ez volt a szándék is. Tehát az egyik alapvető, abszolút bevallott szándék a kiállításnak az, hogy rádöbbentsük az embereket, a látogatókat, hogy az építészet jóval több, mint amivel a városban találkozunk, jóval több, mint ami valójában megépül, hiszen egy-egy megépült ház mögött adott esetben akár tucatnyi nem megvalósult verzió rejlik, vagy ugyanannak a tervezőnek a különböző variációi, vázlatai, kísérletei, vagy például a tervpályázat esetén más, ugyancsak tehetséges tervezők, egy kicsit balszerencsésebb tervei, de ezek is ugyanúgy az építészet történet részei, ezek is akár mérföldkőnek számító újdonságokat tartalmazhatnak, és bizony megérdemlik, hogy időnként a fókuszba kerüljenek, és ez a kiállítás ez pont erről szól.
És ennek ugye több rétege van, hiszen egy dolog az, hogy az az épület, ami vagy megépült, vagy nem, hogy néz ki, vagy hogy nézett ki, de az a mód, ahogy ezt földolgozták, ahogy ezt megtervezték, legyen az rajz, skic, fotomontázs, vagy makett, az önmagában egy műalkotás tud lenni. Ugye itt felhívtad a figyelmet egy ilyen elképesztően hosszú dologra, ami hát a laikus számára nem is annyira értelmezhető, de kiderült, hogy ez egy kilométer hosszú toronyház terve, egy ilyen épült volna ugye a Dunaparton, és ennek a rajza vagy grafikája hát egy ilyen elképesztően hosszú pauszpapírra rajzolódott vagy terveződött, és ennek a másolatát ki is állítottátok, és hát hogyha az ember nem kap segítséget, akkor nehezen tudja értelmezni, ugyanakkor képzőművészeti alkotásként nagyon szép, tehát én vállalnám bármikor a lappalimba.
Igen, ez sokak szerint alapvetően egyébként művészeti elképzelésként értékelhető, bár maga a tervező Zalotai Elemér végig ragaszkodott ahhoz, hogy megvalósítható a Csillaghegyre elképzelt 50 emelet magas és 1 kilométer hosszú, aztán később 3 kilométerre növő szalagházterve, amiben több tízezer ember lehetett volna otthonra. Nyilván ez olyan szerkezeti elvárásokat támasztott ez a terv, amiről Zalotai, az építész azt állította, hogy elvégezhetőek és megvalósíthatóak a kor technológiájával, de hát a kortársak közül kevesen hittek nekik. Ez végül is a korszak egyik legfontosabb vitájához, építészeti diskurzusához, a szalagház vitához vezetett az 50-es évek végén, a 60-as évek elején. Sajnos már a tervből, csak ebből az elképzelésből csak ezek a gyönyörű pauszok maradtak meg.
Hát illetve most bocsánat, a Szaharába építenek valami hasonlót.
ez így igaz, igen.
Nem a Szaharába, bocsánat, az Arab-félszigeten, Szaúd-Arábiába, igen. Szóval valahol a koncepció vagy az ötlet maradt. Azt akartam még kérdezni, hogy amikor valaki épületet tervez egy nagy városba, egy metropoliszba, akkor mennyire kell neki beletervezni a közlekedést? Mert látunk erre nagyon érdekes megoldásokat, és tényleg látjuk azt, hogy hogyan is lehetett volna, vagy hogyan is működött volna, illetve hát vannak itt kifejezetten közlekedési szempontból fontos tervek, hogy ilyen nehezen fogalmazok. Tehát például egy gyaloghíd, az ugye ez egy közlekedési, nem tudom, eszköz vagy épület, biztos van erre valami jó szakifejezés, és hát van a kelenföldi pályaudvar is egy ilyen teljesen science fiction terv.
Sokan vannak, akiket kifejezetten foglalkoztat a közlekedés, és ugye a szocializmus évei alatt alapították, és a mai napig működik az UvaTerv nevű építésziroda, ami alapvetően közlekedési műtárgyak tervezésével foglalkozik. Tőlük is állítunk ki egyébként anyagokat. De hogy egy kicsit kifacsarva válaszoljak a kérdésre, a kiállítás valójában egy picit arról is szól, hogy a legtöbb esetben nem az építész maga dönti el, hogy mit tervez, hanem az adottságok, a körülmények, a megbízó, a történelmi események, a kulturális adottságok, az ő például művészeti hajlama definiálja azt, hogy ő mennyire mélyen és mennyire átfogóan foglalkozik egy-egy témával. Tehát találkozunk olyan műtárgyakkal, amik kifejezetten azért születtek, hogy megmutassák az alkotójuknak a rajzi tehetségét, a rajzi tudását. Más műtárgyak alternatívaként készültek már meglévő tervekhez. Magyarán volt bennük egy kötöttség, amihez a tervezőnek igazodnia kellett. És így tovább. Tehát, hogy konkrétan a kérdésre reagáljak, nagyon ritkán dönti el maga a tervező az, hogy mi a feladat értéke. Persze vannak olyanok, akik szeretik például kitágítani a határokat, és azt mondani, hogy ehhez a házhoz hozzátartozik az, hogy hogyan jutnak el ide az emberek, és én ezt is megtervezem, de ez nem feltétlenül az elvárások része.
Nagyon szellemesen rendeztétek be a kiállítást, mert mindenütt fő motívum a pauszpapír, ami, hát ugye az idősebbek tudják, hogy ez volt az építészeknek az egyik fő kelléke, ezen tudtak rajzolni, másolni, de hát vannak itt 21. századi dolgok is, van egy olyan 3D látványterv videó, nem is tudom pontosan micsoda, ami azt a városképet mutatja meg, amiben hát beépültek ezek a sosem volt épületek. Milyen egyéb kísérő rendezvényeket terveztek, vagy milyen egyéb kísérletek lesznek arra vonatkozólag, hogy mondjuk a legfiatalabb generációt is bevonjátok, hogy meg tudjátok nekik mutatni, hogy milyen lehetett volna a főváros?
Ugye, ha már szóba került az installáció, ennek nagyon örülök és köszönjük. Meg kell említenem a tervezők nevét, Győrik Ágnes, Simon Zoltán, Lukács Zsófia és Bodocki Antal dolgozott a kiállítás terveinek az elkészítésén, és mi is nagyon örülünk a végeredménynek. A fönti videó installáció pedig azt hiszem tényleg olyan ényenség, amit elég ritkán lehet látni. Tehát 3, illetve 7 nem megvalósult tervet modelleztek le a kollégák 3D-ben és illesztették be a város meglévő látképébe. A kísérő rendezvények közül elsősorban a szubjektív tárlatvezetéseket szeretném kiemelni, mert ez a kiállítás tökéletesen alkalmas arra, hogy mindenki a saját olvasatát, a saját élményét vigye haza az alapján, hogy neki melyik műtárgyak, melyik elképzelések a legizgalmasabbak. És erre és 5 ilyen alkalmat tervezünk, ahol Somogyi Krisztina, Barta Dorka, Erő Zoltán, Budapest főépítésze, Lánszky Regő, országos főépítész, és Török András, a Nagy Budapest könyv szerzője mutatják be ezeken a terveken keresztül, hogy számunkra milyen is Budapest.
Ez nagyon izgalmasan hangzik. Meddig látogatható a kiállítás?
A kiállítás itt a Pesti Vigadóban, a Vigadó téren jövő év február 11-ig látogatható.
Na hát akkor mindenkinek bőven lesz ideje, hogy megnézze. Kovács Dániel kurátornak nagyon szépen köszönöm, de előtte még meg kell, hogy kérdezem, ha már az időről beszéltünk, hogy jól hallottam, hogy 3 évig készültetek erre a kiállításra?
A kiállítás első ötlete az szűk 3 évvel ezelőtt merült fel, mert elkezdtünk komolyan gondolkodni a budapesti jubileumban, igen.
Na hát gratulálok, mert nagyon klassz lett.
Köszönjük szépen.
Kovács Dániel kurátornak nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolisz? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, a Sosem volt Budapest című kiállításon, és vendégem, illetve pontosabban én vagyok az ő vendége, hiszen ez a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ kiállítása, és ennek az igazgatójával, dr. Almási Kornéllal beszélgetek. Nyilván tudjuk, hogy Budapest ebbe az évben ünnepel, és nyilván ez volt az apropója a kiállításnak. Ugyanakkor, amit itt láthatunk, hát az a látogatók számára tulajdonképpen science fiction, egy olyan várost látunk, amit ezelőtt soha nem láthattunk.
Igen, ez volt a célja a kiállításnak, hogy sosem volt Budapest. Néven mutassuk meg, hogy milyen lett volna Budapest, hogyha azok az épületek, amiket mi most itt bemutatunk, azok megvalósulnak. Ezt próbáljuk bemutatni pici interaktív eszközön, meg nagyon sok gyűjteményanyagunkon, amit a kiállításon meg lehet majd nézni.
Mi ezeknek az épületeknek a története? Ezeket megtervezték, beadták, és aztán valakik valamikor ezt visszadobták? Ilyen egyszerű ez?
Ugye korábban is voltak tervpályázatok, tehát ez a tervpályázati rendszer, ez ugye hát gyakorlatilag végigköveti az elmúlt 100-150 évet, ugye a millenniumi építkezés időszakától, ugye elég, ha csak az Országházra gondolok, ahol végül is tervű terve valósul meg, de Hausmann Alajosnak is itt látni egy tervét, hogy hogy nézne ki, hogy nézett volna ki az ő elképzelései szerint az Országház. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt az egyik lehetőség, hogy olyan terpáti anyagok, amik végül nem lettek első helyezettek, vagy mondjuk olyan terpáti anyagok, ami a tervpályázat lebonyolódott, de nem került végül kivitelezésre a terv, ilyen tervanyagaink vannak, vagy maga a projekt nem került megvalósításra elég, hogyha az Expo-ról beszélünk, az Expo hídja és az Expo-hoz kapcsolódó épületek. Nagyon szerteágazó a kiállítási anyag, mert mondhatni azt, hogy a 20. századot végig követi, tehát a századfordulótól egészen a 2000-es évek elejéig gyakorlatilag minden megtalálható, tehát mindenfajta korszakból tudunk olyat mutatni, ami nem valósult meg.
Mi a munkatársak véleménye, vagy a hozzáállása ezekhez az épületekhez? Nyilván mindenkinek van egy ilyen személyes vonzalma, vagy éppen ellenszenve, de többnyire azt gondolják, hogy hát azért jobb, hogy ezek nem készültek el, vagy van olyan, ami hű, azért de jó lett volna.
Én azt gondolom inkább az utóbbi. Tehát, hogy mert persze mindig aztán belehelyezkedik az ember az adott helyszínben, de van olyan, sőt szerintem többsége van, hogy ez milyen kár, hogy ez nem épült meg, aztán van olyan is, nem tudom, Gellért-hegyi luxusszálló terve, amire azt mondja az ember, hogy ez egy kicsit meredek. Tehát, hogy ez viszonylagos, de alapvetően szerint tetszik, mert hogy új építészeti perspektívákat látunk Budapest vonatkozásában, és ezért szerintem a különlegessége okán nagyon, nagyon tetszetős az anyag, amit ma is bemutatunk. Eredeti rajzokon, másolatokon tényleg a gyűjteményünk csodás darabjait tudjuk most bemutatni.
És hát nem csak ilyeneket, hanem vannak hát digitális rekonstrukciók, vagy nem is tudom, milyennek pontosan a neve, de hát olyan látképek, tájképek, videók, ahol látjuk is ezeket az épületeket. Azért a laikusoknak sokkal könnyebb egy ilyet így elképzelni, mint egy tervrajz alapján.
Igen, itt a Vigadó épületében, ahol most állunk, itt egy ilyen képzeletbeli tornyot, ugye ez a Greg Eisenhower-nak a tornya, ami nem valósult meg szintén, abból tekintünk le a városra, és ezen a képzeletbeli videón, ezen egy panorámán bemutatjuk, hogy azok az épületek, amelyek nem valósultak meg, hol állnának most, és itt valóban digitálisan, gyakorlatilag a papíron lévő terveket digitálisan is, hogy mi a megvalósítjuk, tehát ez mindenképpen unikális lehetőség ennek a kiállításnak.
A rendszerváltás óta elképesztő változás momentált Budapest olyan szempontból is, és ez talán részben a műemlékvédelemnek köszönhető, hogy bizonyos épületek meg lettek hámozva, tehát egyszer csak előkerültek a különböző reklámok, neonok, vagy hát furcsa borítások, gondoljunk csak a Korvin áruházra, alól elképesztő épületek, és azt is látjuk, hogy hihetetlen divatba jött Budapest, szinte minden sarkon egy-egy városi sétába botlunk, elképesztő mennyiségű blog van a városról. Ez az újjászületés, ez mennyiben a műemlékvédelem, vagy a műemlékvédelmi dokumentációs központ érdeme?
Én azt gondolom, hogy ez legkevésbé sem a mi érdemünk. Budapest egy csoda. Tehát gondoljon bárki bármit Budapestről, nyilván nekem más a véleményem Budapest építészetéről, közlekedéséről, mondjuk akár a főpolgármesternek, vagy akár a főépítésznek, de azt gondolom, hogy Budapestet mindenki szereti, mert egy csodálatos város, csodálatos adottságokkal, csodálatos építészettel, és én azt hiszem, hogy az elmúlt, talán azt gondolom, hogy a 2000-es évek eleje és 2020 között egy iszonyatos fejlődésen ment keresztül a város minden szempontból, tehát nagyon sok építkezés volt, nagyon sok kormányzati beruházás volt, nagyon sok magántőke beruházás volt, ami megújított tereket. Elég, hogyha csak a sokat szidott 4-es metróra, amit szittunk, és aztán végül megépült, és új tereket hozott létre, új közösségi helyeket, és ezek magukkal vontak egy csomó-csomó felújítást, és azt gondolom, a műemlékvédelemnek annyi szerepe lehet ebben, hogy óva figyelte, hogy azok a felújítások, beavatkozások, amik megtörténtek, azok azért ne tegyék tönkre a korábbi műemléki környezetet, de szerintem maga Budapest egy csoda, és végre azt gondolom, hogy méltó helyét elfoglalta az európai, illetve a világ nagyvárosai között, és ide érdemes jönni. És hát ez a szeretet vezérel minket is, hogy bemutassuk, hogy milyen lehetne még Budapest, hogy milyen lehetett volna, és időre jó így visszatekinteni, hogy milyen épületek nem valósultak meg, és hogy itt lehet esetleg egy vitát folytatni, hogy milyen irányba lehet menni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy élménydús kiállítás lesz.
Van az épületek között személyes kedvenc?
Én nekem nagyon tetszik az Astoriához tervezett két toronyépület, ami nekem egy rendkívül kedvenc. Miután egyébként én építőmérnök vagyok, nekem ez a híd is tetszik, amit a gyalogos hídként nem valósult sajnos meg az Expo tekintetében, tehát azt tudom mondani, igen, van több kedvenc is.
Na hát azt gondolom, hogy a látogatók is választanak majd maguknak egy-egy kedvenc épületet. Dr. Almási Kornélnak nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, én is.